Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Darák Péter, a Kúria elnöke, a beszélgetést felvételről hallják, elnök úr. Jó napot, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
Újabb jogegységi eljárást folytat le a Kúria a devizahitelekkel kapcsolatban, ezt május elején jelentették be. Milyen új kérdést kell még rendezni?
A devizahiteles ügyek két nagy vonulatban érik el a bírói szervezetet. Az egyik a szerződéssel kapcsolatos jogviták útján. Itt érvénytelenségre hivatkoznak, esetlegesen szerződésmódosítás iránti igényt terjesztenek elő. A másik oldalról pedig a már megindult végrehajtások útján, mégpedig az egyes végrehajtási aktusok, végrehajtási cselekmények összefüggésében fordulnak bírósághoz végrehajtási jogorvoslat keretében. A kúria két különböző tanácsa foglalkozik a szerződéses jogvitákkal és a végrehajtási kérdésekkel, és a kúria végrehajtási ügyekkel foglalkozó tanácsa elé került egy ügy, amelyben hozott ítélettel összefüggésben fölmerült az a kérdés, hogy vajon összhangban áll-e a kúria, illetve más bírósági szintek ítéleteivel, vagy valamilyen eltérés mutatkozik.
Itt egy új megoldást alkalmaztak az eredeti devizahiteles szerződésben, amit utána valaki vitatott és a pertárgyává tett, és ez jutott el most a kúriához, ezért kell megint gondolkozni azon, hogy ezt hogy lehet megoldani?
Hasonló ügyek legjobb tudásunk szerint voltak már a kúriánál, de ez szakmai megítélés kérdése lesz, hogy ez a meghatározott ítélet, ez mennyire illeszkedik bele abba az elbírálási nézőpontba, amit eddig a kúria magáévá tett.
Ha kijön egy új jogegységi döntés, akkor ez a korábban már ítélt ügyeket, ha vannak ilyenek, vagy a folyamatban lévőket befolyásolja, vagy talán igazodni kell menet közben az új jogegységihez?
Hát a jogegységi kérdés, amelyet a kúria polgári kollégiumának vezetője feltett, és amely tárgyában indítványozta a jogegységi eljárás lefolytatását, az tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy meghatározott és specialitásokat felmutató szerződéses konstrukció esetén érvényes deviza alapú kölcsönszerződésnek tekinthető-e az a fogyasztói szerződés vagy sem. Ezek a sajátosságok, amelyeket egyébként a 10 sorban összefoglalt kérdés magában foglal, nyilvánvalóan meghatározzák, hogy milyen típusú szerződések, milyen sajátosságokkal rendelkező szerződések vonatkozásában merült fel ez a kérdés.
Hogyha valakinek ilyenje van otthon, akkor az még megébredhet, és mondhatja azt, hogy ennyi, hát én is ugyanígy jártam, és még elindulhat a bírósági folyamatban?
Folyamatban vannak ezek az ügyek, tehát a kúria csak olyan problémákkal foglalkozik, ahol megindult, sőt ebben az esetben ugye a kúria végrehajtási ügyekkel foglalkozó tanácsa által lezárt ügyről van szó, tehát ez semmilyen módon nem kell, hogy kiváltson újabb perindítási hullámokat, hiszen meglévő és már a bíróságok elé tárt problémákat kíván értelmezni és tisztázni.
És akkor a bíróságok látják majd a jogegységet, és a folyamatban lévő ügyekben is ennek megfelelően járnak majd el, hogyha a feltételek egyébként ennek megfelelnek, magyarán ugyanolyan szerződéstípust találnak.
Így van, ez egy speciális szerződéses konstrukcióra vonatkozó jogegységi eljárás, amit kifejezetten erre a szerződéses konstrukcióra vonatkozóan a kúria még nem vizsgált, ezért került sor arra, hogy a polgári kollégium vezető jogegységi eljárást indítványozott.
Most hogy látják, a devizahiteles történetnek mikorra lehet végleg vége, mert jó ideje húzzuk?
Én azt gondolom, hogy ahogy ezt már korábbi beszélgetésünk során is megfogalmaztam, hogy itt egy olyan összetett gazdasági, társadalmi és szociális problémakörről van szó, amit egyik napról a másikra nem lehet lezárni, még akkor sem, ha a törvényhozó is a forintosítással törvényhozói úton hozzájárult a probléma kezeléséhez, illetve más módszerekkel, így a magáncsőd intézményének a megalkotásával, vagy a nemzeti eszközkezelő működtetésével szintén hozzájárul a probléma kezeléséhez. Én arra számítok, hogy akár egy évtizedig is elhúzódhat ennek a problémának a bírósági tárgyalása.
Most hogy látja, ugye a perek, amikor elindulnak, akkor egy ilyen hullámot írnak le, hogy az alsófokú bíróságokra bejönnek egy részük, megy tovább följebb. Ez a hullám a kúriát mikorra érheti el?
Én nem vagyok biztos benne, hogy ez a hullám eléri a kúriát, hiszen a kúriának nem az a dolga, nem az az alkotmányos feladata, hogy minden jogvita a kúrián végződjön. Azok a számok, amelyek az egyes bírósági szintek ügyforgalmát mutatják, ezek most is jelzik, hogy nem szükségszerűen jutnak el a jogviták a kúriához, hiszen például a polgári ügyszakot illetően csak évi 2000 ügyel számolhatunk, 2500 ügyel számolhatunk. Ez ahhoz a több százezer polgári perhez képest, ami az országban évente elindul, ahhoz képest egy elenyésző szám. Kúriának az a dolga, hogy a bíróságok előtt megfogalmazódó dilemmákra adjon egy elméleti igényességű választ. És ezeknek az elvi jellegű állásfoglalásoknak a segítségével aztán az alsófokú bíróságok megfelelően le tudják zárni a jogvitákat.
Most, hogy látja, a jogalkotói iránymutatás és a kúriai elvi iránymutatás az elegendő ahhoz, hogy a bírósági rendszer ezt a saját sebességéhez mérten gyorsan tudja kezelni?
Én azt gondolom, hogy az első lépések, tehát az, hogy a kúria 2013-ban és 2014-ben is az első felmerült nagy kérdéseket jogegységi határozatban rendezte, hogy ennek alapulvételével a magyar parlament törvényt alkotott a forintosításról, ez nagy mértékben járult ahhoz hozzá, hogy ez a problémakör ne árassza el az egész magyar igazságszolgáltatási rendszert. Azonban megoldásokat nem lehet egyszer és mindenkorra minden ügy lezárásának az igényével megalkotni és megfogalmazni. A kereseteket a peres felek ügyvédek segítségével nyújtják be. Nyilvánvalóan a jogi képviselők mindig olyan érveket és olyan támadási pontokat keresnek, amelyek sikerrel kecsegtetnek.
Amelyek még nincsenek eldöntve,
amelyek
lezárva.
Még nincsenek eldöntve, ami még nem került bíróság vagy magasabb szintű bíróság elé, és ezekkel az újabb és újabb felvetésekkel és kérdésekkel a bíróságok nap mint nap találkoznak, és ezek a kérdések különböző konzultációs szakmai tanácskozásokon a bírósági szervezeten belül is megfogalmazódnak, amelyekre a kúria is igyekszik választ találni. Ennek jele egyébként, hogy korábbi évektől eltérően ezeknek a szakmai fórumoknak a megbeszélésein elhangzottakat egyfajta emlékeztetőben rögzítjük, és például a devizahiteles kérdéskört érintően is fogalmazottak meg ilyen felvetések, készültek ilyen emlékeztetők, amelyeket a kúria hivatalos lapjában közzéteszünk, hogy abból bárki okulhasson, azt bárki felhasználhassa. Ez történt idén tavasszal most már két kúriai döntések című folyóirati számban is.
Jogegységi irányítás egy újabb lágy fokozatát vezették be?
Irányításnak nem nevezném, hiszen az emlékeztető nem arról szól, hogy a kúria bármely testülete összeült volna egy kérdésben és döntést hozott volna, hanem arról tanúskodnak, hogy több szinten ítélkező bírák előre összegyűjtött vagy ott helyben megfogalmazott kérdésekről tanácskoznak. És a tanácskozás hozzávetőleges eredményét, néhol többségi támogatottságát egy-egy lehetséges megoldásnak, ez emlékeztető rögzíti. Tehát ennek semmilyen kötőereje nincs, semmilyen módon nem befolyásolja az eljáró bírót a függetlenségében. egy támpontot adhat, egy információforrás a vonatkozásban, hogy egy adott felvetődő kérdésnél milyen szempontokat érdemes számba venni.
És ebben a kérdésben hol tart a világ Magyarországon?
Így van.
És ez mindenki. Új polgári törvénykönyvünk van, igaz már 2 éves, és most egy jelentősnek tűnő módosítás van az országgyűlés előtt, a zálogjog alapvető átalakítás, vagy pontosabban visszaalakítása a korábbi rendszerre, kisebb változtatások a szülőtartásnál a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének felelősségével összefüggésben. A zálogjogi módosítást, visszamódosítást a kúria ellenezte. Mi volt vele a baj?
Szeretném világossá tenni, hogy a kúria nem jogalkotó, és nem is terheli jogalkotói felelősség. Ez egy törvénytervezet előterjesztőjét sújtja, vagy terheli, ruházza fel olyan felelősséggel, amelyet neki helyt kell állni. Ez ebben az esetben a kormány, mint törvény előterjesztő, illetve az igazságügyi miniszter, aki sajátos jogállásánál fogva is többlet felelősséget visel a jogalkotás megfelelő színvonaláért. Tehát azt a jogot nem lehet elvitatni a törvénytervezet előterjesztőjétől, hogy döntsön arról, hogy egy törvény módosítás szükséges-e, vagy sem. Nincs a kúria sem azoknak az információknak a birtokában, ami adott esetben az igazságügyi minisztert arra indítja, hogy egy törvénytervezetet előterjesszen, vagy ne terjesszen elő. Az igazságügyi miniszter nyilvánvalóan azokat a szempontokat is vizsgálja, hogy a gazdasági élet zökkenőmentes bonyolítása, a hitelezési gyakorlat, volumen milyen tapasztalatokat szolgáltat, a professzionális végrehajtói, alkalmazói az adott jogterületnek, azok milyen véleményeket fogalmaznak meg. Ezzel szemben a kúria, mint a jogalkalmazás egységéért és magas színvonaláért felelős szervezet, az ítélkezés szempontjából összegzi a tapasztalatokat. A kúriánál ezért nagyon nagy súlya lesiklatban mindig az, hogy legyen megfelelő idő egy jogszabály alkalmazására való felkészülésre, az alkalmazási tapasztalatok megszületésére és összegzésére. Ilyen szempontból 2 év a kúria felfogása szerint nem túl hosszú idő. Sokszor nem is elegendő idő. De természetesen lehet olyan nyomós indoka egy jogalkotónak, hogy ilyen viszonylag rövidebb időtartam eltelte esetén is törvénymódosítást lásson szükségesnek.
Mit fognak ilyenkor csinálni a bírók? Kihúzzák a különálló zálogjogot, és visszatérnek a régi rendszerre, amit már jól begyakoroltak a régi PTK elmúlt 50 évében? Vagy ez nem ilyen egyszerű?
A kérdés nem a bíróságok oldaláról lehet megfogalmazni, hiszen az új PTK alapján megkötött szerződések, zálogjogi megállapodásokkal kapcsolatos jogviták még meg sem nagyon kezdődtek.
Mert csak 2 év. Múltan.
Hiszen csak 2 év telt az új PTK hatályba lépésétől kezdődően. A kérdés az, hogy azok az ügyvédek, bankjogászok, akik az új PTK zálogjogi szabály alapján kialakították, vagy kialakítják a szerződéses konstrukcióikat, ők jól kezelhetőnek, hasznosnak tartják-e ezeket a szabályokat, illetve ők hogy reagálnak arra, hogy a 2 éve bevezetett szabályok helyett egyszer csak egy a régi PTK-hoz jobban hasonlító szabályrendszer lép megint életbe.
Szülőtartás intézményére, vagy a vezető tisztségviselő felelősségének szabályozására ugyanez igaz, hogy a 2 év nem volt elég ahhoz, hogy a kúriára ezek a viták bejöjjenek?
Igen. A kúria által megfogalmazott szakmai vélemény valóban inkább teoretikus, elméleti megközelítést tartalmaznak. Olyan szempontból vizsgálja a kúria véleménye a módosítási szándékot és módosítási javaslatot, hogy ez mennyiben illeszhető bele a szerkezetébe, a logikájába, a felfogásába a törvénynek, és ezzel összefüggésben fogalmaz meg időnként javaslatokat, változtatási gondolatokat. Tehát nem a joggyakorlatból származó információk mozgatják a kúriát a véleményadás során.
De a szülőtartás és a vezetőtisztségviselő felelősségének eredeti PTKB szabályai, azok jól beleilleszkedtek a teljes kódexbe? Ezt hogy látták?
A szülőtartást illetően közvetlen tapasztalatom nincs, de a vezetői felelősséggel összefüggésben már jó néhányszor sikerült részt vennem olyan szakmai tanácskozáson, ahol dilemmákat és megoldási javaslatokat fogalmaztak meg kollégák. Többek között az az elnöki tanácsadó testület, amelyet az új polgári törvény alkalmazásának figyelemmel kísérésére hívtam életre, és amelyet Mennyhárd Attila, az ELTE polgári jogi tanszékének vezetője koordinál és vezet, már többször foglalkozott a vezetői felelősség kérdésével, és én úgy látom a megbeszélések hangvételéből, hogy itt bizonyos pontosítások talán szükségesek lehetnek.
Látják, hogy melyek ezek a bizonyos pontosítások?
Ezeken a megbeszéléseken, amelyek mondom egy tanácsadó testületi szakmai megbeszélések, markáns és határozott véleményeket fogalmaznak meg az ott résztvevő jogtudósok. Ezeket azonban a kúria hivatalos véleményeken semmiképp sem szeretném idézni.
Ugye az új polgári törvénykönyv joggyakorlatát vizsgáló speciális elemzőcsoport jött létre, mert itt online is tudnak alsófokú bíróságokkal nem kollektív eset megoldáson dolgozni, hanem elvi kérdéseket eldönteni. Mik merülnek ilyenkor föl? Ugye ezek már elvileg az alsófokú bíróságokon lehetnek ilyen ügyek.
Számos olyan megoldást kerestem az elmúlt években, amelyek gyorsabbá, hatékonyabbá teszik a bíróságokon belüli szakmai kommunikációt. Amit most szerkesztő úr említett, ez egy új próbálkozás, és csak közvetett összefüggésben áll az új PTK elnöki tanácsadó testület működésével. Ezek úgynevezett jogegységi csoportok. Jogegységi csoportokat szintén az új PTK-val összefüggésben hoztam létre. Ezek azonban szintén teljesen informális szakmai társulások. Önkéntes jelentkezés alapján soroltunk be körülbelül 60-70 magyar bírót a legkülönbözőbb bírói szintekről. Érdeklődési körük alapján az új PTK egy-egy könyvéhez kapcsolódó szakmai testületbe. Ezek az úgynevezett új PTK-s jogegységi csoportok valóban kommunikálnak egymással egy úgynevezett Vibe felületen, ami egy intranetes rendszert jelent a bírósági szervezeten belül, és fogalmaznak meg felvetéseket jogerősen befejezett, de felsőbb bíróságra nem kerülő ügyek tapasztalatai alapján, illetve olyan kérdésekben, amik őket elméletileg is foglalkoztatják, és lehetőség van arra, hogy ezeken a Vibe felületeken ők kommunikáljanak ezekben a kérdésekben, például oly módon, hogy mondjuk a Tapolcai Járásbíróság bírája felveti, hogy neki egy bizonyos típusú öröklési jogi dilemmája merült fel, és erre reagál egy nyíregyházi bíró, hogy nálam is volt egy ilyen ügy, és akkor egymás ítéletét közvetlenül meg tudják ismerni, hogy ott hogy kezelték ezt a kérdést. Azonban hangsúlyoznám, hogy ezek a fórumok nem hoznak döntéseket, és ez a létrehozataluk egyik fontos előfeltétele volt, hogy nem szeretnénk helyi jogegységek kialakulását segíteni. Itt inkább probléma feltáró, probléma megfogalmazó funkciót kellene ezeknek a szakmai társaságoknak betöltenie, és ezekből aztán építkezhet végül az elnöki tanácsadó testület is, hiszen egy olyan friss problémafelvetéshez jut hozzá ezeknek a fórumoknak a figyelemmel kísérésével, amihez egyébként nem lenne módja, és esetleg éveket kellene várni arra, hogy egy jogorvoslat útján a kúriára kerülő ügyben ugyanezt a felismerést megtegyék.
Ez úgy működik akkor, hogy az elnöki, a PTK tanácsadó testület is ön látja, hogy az új polgári törvénykönyv könyvei a gyakorlatban valós időben hogy működnek? Erre való?
Erre törekszünk, hogy ez a valóságban hogyan vizsgázik, ezt még nem tudom elmondani, hiszen április közepén, április végén indult az éles rendszer ennek a vágyfelületnek, és az első értékelése ennek az ősszel várható.
A büntető törvénykönyv anyagi szabályainak módosítása úgy tűnik, hogy tavaly szeptember 15-én a migrációs menekült hullámmal lezárult, itt új bűncselekményeket vezettek be, és azt mondta a tárca egyik felelős vezetője, hogy most már jöhet az eljárási reform. Milyen irányú lehet az eljárási reform? Mert az előzetes hírek szerint itt nagyon széles variációkban gondolkodtak.
A büntetőeljárási reformtól a bírói szervezet egy nagyon fontos dolgot vár. És ennek a kérdésnek a határozott szabályozása azt hiszem, hogy az egész igazságszolgáltatás rendszerén segíteni fog. És azok a típus problémák, amelyek az elmúlt években felmerültek, és konfliktusok az igazságszolgáltatáson belül, amelyek megfogalmazódtak, ezek talán csökkennek, és talán tisztább helyzet teremtődik. Ez pedig a büntetőeljárásban résztvevő egyes szervek és személyek hatáskörének és felelősségének határozott a behatárolását jelenti. Ebben szeretnénk, ha határozott megfogalmazást tartalmazna az új büntetőeljárási törvény, tehát, hogy például az ügyész mennyiben és hogyan felel a bizonyíték szolgáltatásáért, azok rendelkezésre állásáért, a bírónak milyen jogosítványai vannak, és milyen felelősséget hordoz egy hiánypótlás elrendelhetősége és elrendelése kapcsán. Tehát a szereposztás alapvető szabályainak a megfogalmazása nagyon fontos lenne az új büntetőeljárási törvényben. Erre a megfelelő javaslatok megtörténtek, a megfogalmazások finomítása az folyamatban van.
Ez azt jelenti, hogy kizárhatók azok a kínos esetek, amikor az ügyész bírálja a bíróságot, a bíróság pedig azt mondja, hogy az ügyészség nem tett eleget a törvényben előírt feladatának, csak ennél csúnyább szavakkal mondják?
Én azt hiszem, hogy ha azt elérjük, hogy mindenféle szubjektív megközelítés nélkül a saját álláspontját egy-egy szervezet kifejti egy ügy kapcsán, akár nyilvánosan is, és ez nem vált át egyfajta kölcsönös bírálatba, akkor már hatalmas előrelépést tettünk. És én nem is szeretnék tovább menni, hiszen az szíve joga bármelyik szervezetnek, hogy a saját meggyőződésesen képviselt álláspontját elmondhassa, a nyilvánossággal is megismertethesse. Ez egyébként végeredményben ahhoz fog vezetni, hogy a nyilvánosság pontosabb képet kap az igazságszolgáltatás működéséről. Ez tehát egy fontos cél lenne. Ezen túlmenően a kodifikáció támaszkodik azokra a tapasztalatokra, amelyeket az elmúlt években a büntető jogalkalmazás joggyakorlatának a vizsgálata során a kúria feltárt. Többek között foglalkoztunk az elmúlt években a hatályon kívül helyezési gyakorlat kérdéseivel, és megfogalmazta a kúria joggyakorlat elemző csoportja azt a javaslatot, hogy legyen lehetőség a hatályon kívül helyező végzések kúriai felülvizsgálatára. Ezt az újító javaslatot, ezt úgy tűnik, hogy a törvényhozó elfogadta, hiszen a javaslatba belekerült, és a kúria megvizsgálhatja szakmai szempontból, hogy valóban indokolt volt-e egy hatályon kívül helyezés, vagy sem. Ez azt eredményezheti, hogy a hatályon kívül helyezési gyakorlat helytállóbb lesz, elfogadhatóbb lesz, és a szükségtelen eljárás ismétlések megszűnhetnek, ami az ügyek gyorsabb befejezését eredményezi majd.
Innen folytatjuk a hírek után. Drág Péter, a kúria elnöke, az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják.